settimana. Io sono dato un masso di che erano da sette foglie questi portani e il milani di schiere per mutcoli ma loro che ti sugge of che te lo dasci egli torto tung la nostra red mia sta oggi che ci tresi te folta tempo de non mi ricordo dove era tempo di short viszont hát ugye egy fontos témához érkeztünk, minek utána múltkor beszélgettünk a hit jelentőséggel és hétkérdéséről. Most a teremtés céljáról lesz szó. Ugye, hát ez valószínűleg egy olyan kérdés, amivel mindenki már találkozott és foglalkozott. Valahol szinte nincs olyan ember, aki ne jutott volna arra, hogy ezt a kérdést föltegye magának. Ugye a kérdés kiinduló pontja az először mindig az, hogy mi az én célom ezen a világon, és aztán az ember rájön, hogy ezt nehezen tudja értelmezni anélkül, hogyha nem határozza meg, hogy mi a világ célja. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, esetleg osszátok meg velünk, hogy ti hogy látjátok a kérdést, vagy arra esetleg adható választ. Közben iszok valamit.
Én megmondom őszintén, hogy én ezen még nem gondolkodtam. Voltam egy előadáson, ahol a Vatikánnak a főcsillagásza. Ez egy magyar származású úriember, és ő mondta azt, hogy Istennek az a célja az emberekkel, mivel hogy a világ fázul, és hogy mire elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy elkezd zsugorodni, addigra az ember kifejlődik annyira, hogy meg tudja állítani a zsugorodást. Én azóta gondolkodom ezen a kérdésen, addig eszembe se jutott, hogy minek az a cél.
Aha. Tehát akkor a világ célja, hogy mivel a világegyetem tágul, és majd egyszer elkezd zsugorodni, addig a kifejlődni, hogy meg tudjuk állítani a zsugorodást.
De hogy miért, azt nem tudom.
Oké, van esetleg más, aki másképp gondolja?
Nem ilyen kozmikus távlatokban gondolkodva, hanem csak amennyit én meg tudnék esetleg valósítani, ha nagyon törekszem és ehhez segítséget kapok. Arra gondolok, hogy valamilyen módon Istent megvalósítani az én általam befolyásolható mindennapokban.
Oké. Mit értesz az, hogy Istent megvalósítani?
Hát elsősorban felismerni.
Érezhetővé tenni.
Igen. Meglátni őt. A jó dolgokban könnyű azt mondani, hogy hú, Isten megáldott, igen. De amikor valami nem úgy történik és posztankodnék, akkor meglátni őt is, hogy neki ezzel valami célja.
De valami cél miatt vagyunk. Valami feladat, vagy valami...
Kéne, hogy legyünk.
Valaminek kéne, hogy legyünk. És akkor, ha vagyunk, ugye mindenkinek csak tudni kellene, hogy mi a dolga, lehet, hogy egyszerűbb lenne. Mint csak így élni, és akkor...
Ja, tehát érdemes megtalálni a célunkat, mert így jobb lenne az életünk.
Hát, hogy miért lettünk?
Azt érdemes megtalálni, mert hogyha megtaláljuk, hogy miért lettünk, akkor meg lesz akkor könnyebb lesz az életünk.
Ha nem is könnyebb, de legalább tudjuk, hogy...
Tudatosabb.
Igen.
Te hogy gondolod?
Én nem tudom, csak... És nem is így vagyok megakadva, és az is lehet, hogy ami... Mert én még a múlt órával kapcsolatban,
tessék,
amikor otthon elolvastam azt a szöveget, csak az, hogy nincs itt nálam, el nem tudom szóra idézni, hogy ott volt valami olyféle mondat, csak mondom, ez nem ehhez vág, hogy azért... nem lehet látni az Istent, hogy élhessél. Én nem tudom, hogy ha egyszer erre lesz valami, hogy tudjam mondani, ez nem tudom tegezni, hogy magát.
Persze, tegeződni.
Hogy ez mit jelent, vagy ha ez valami módon kapcsolható ehhez a témához. Én természetesen nem tudom megmondani, hogy a teremtés miért van, hogy ilyen kérdésekkel.
De ez egy jó, hogy ezt felhoztad. Milyen neved, elnézést?
Sándor
Zsuzsa. Zsuzsa? Igen. Zsuzsa, hogy ezt felhoztad, mert ez tényleg kapcsolódni fog ez a mostanihoz. Hát valójában abból indulnék ki, hogy amit elhangzott minden, az valahogy inkább az ember céljára koncentrált, hogy mi a mi célunk. De ez még nem ugyanaz a kérdés, mint hogy mi a világ célja. Tehát az ember célja, az kicsit könnyebb meghatározni, mert ez egy adott helyzetben van benne. Van egy világ, és abban van egy ember. És akkor a világhoz képest, meg Istenhez képest meg tudjuk határozni, mi az ember célja. De amikor az ember célját meghatároztátok, itt mindenki, aki meghatározta, az már a világot egy adott dolognak vette. Mindaz, hogyha azt nem, megmondom, hogy nem igazán értettem, de gondolom, hogy te sem, hogy az mit jelent, hogy tágul a világ, és hát azt értem, hogy ez mit jelent, de hogy majd egyszer zsugorodik, ezt már nem, és azt sem, hogy ezt az ember hogy tudja majd megállítani. Mindegy, de mindesetre ez készténként kezeli azt, hogy a világ létezik, sőt azt is, hogy tágul, meg azt is, hogy zsugorodik. Ugyanígy, amit te mondtál, hogy az életemben megvalósítani Istent, ez is készténként kezeli, hogy én vagyok, meg van az én életem, és hogy ebben mit kezdjek. De itt a kérdés most ennél sokkal kardinálisabb, és amit a nevedet nálag úgy...
Bea,
most aztán meg fogom mindenkinek nevezni, jegyezni a nevét. Mondtad, az is valahogy azt mondta, hogy tudatosabbá érdemes megtalálni a célunkat, mert akkor tudatosabbá válik az életünk. De ezek mind-mind a világ létezését kész tényként kezelik. De ha kicsit jobban belegondolunk, akkor ez a kérdés, amit mi most föltettünk, ez egy sokkal nehezebb kérdés, mert itt az egésznek a céljára kérdezünk rá. Hát, ha már van világ, akkor persze szép dolog a világban Istent megvalósítani. De minek ez az egész világ? Most én fölteszem másképp ezt a kérdést. Miből gondoljuk, hogy egyáltalán van célja a világnak? Lehet, hogy nincs semmi célja. Semmi célja a világnak. Mivel, igen?
Ha abból indulok ki, hogy ezt az Úr hozta létre, akkor mondjuk kvázi ebből azt következtetem, hogy ennek valami célja van. Szóval eléggé morbid dolog lenne azt mondani, hogy az Úr kvázi uralmában vagy saját passz. Szóval ez egy utalma. Tehát ha elfogadom azt, hogy a teremtés úgy történt, ahogy mi ezt elfogadottnak tekintjük, akkor én ebből teljesen automatikusan azt veszem, hogy ennek valamilyen célja van.
Mert tudom, nem történt volna meg.
Nagyon blödli dolog lenne, hogyha ez egy teljesen céltalan cselekvés lenne. Most az, hogy a mi helyzetünk, tehát amiket itt mondtunk, én azt gondolom, hogy pontosan ebből a szempontból fontos ez, hogy egyszerűen, ha én közre akarok működni valamibe, és nyilván azért vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy amerre megy az egész, vagy amerre kell menni az egész, a mi feladatunk az, hogy mi is valamilyen szempontból ebben produktívan létrejünk, de ha nem tudjuk, hogy merre megy, mi a célja,
akkor nem tudunk produktívan lenni. Ezt az, amit az elmondott. Jó, tehát ebben látszólag igazatok van. Én még ehhez hozzátenném azt, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán van-e célja, lehet, hogy az egész dolog céltalan. Logikailag ezt fel lehetne tenni esetleg, mint lehetőséget. De mégsem tűnik logikusnak. Miért? Mert egy érdekes dolgot figyelhetünk meg. Egyrészt megfigyeljük azt, hogy a világban minden apró részletnek van célja. Hát, hogyha a világot nem egy egészként nézzük, hanem apró részleteire bontjuk, akkor mindennek van valamilyen célja és oka. Az asztalnak is van célja, meg az én szememnek is van célja, mindennek van valami célja. Nincsenek céltalan dolgok, maximum olyan dolgok vannak, aminek még nem tudjuk a célját. Hát minden, csak úgy semmi sincsen. Hogyha ez így van, a világ egészében apró részletekre bontva, akkor logikátlan lenne azt mondani, hogy a részletekben így van, de az egész mindenségben viszont nincs így. Ugye, hogyha a könyv külön fejezeteinek van értelme, de az egész könyvnek úgy, ahogy van, nincs értelme. Ez nem egy logikus mondat. Mert hogyha külön részleteiben van értelme, akkor muszáj, hogy az egész könyvnek is legyen értelme. Hát ezért feltétlenül ez az egyik dolog. A másik érdekesség, amit megfigyelhetünk, hogy ha felosztjuk a világot az ősi felosztás szerint, hogy az élettelen, a növényi, az állati és az emberi, akkor azt figyeljük meg, hogy az élettelen, ami a ranglétre a legalsó szintjén van, az szolgálja az összes többi fölötte levőt. abból a célból van látszólag, hogy kiszolgálja a többieket. A többiek hasznot húznak belőle, és ugye hát a, mind a növényeknek szükség van ásványi dolgokra, mind az állatok, mind az embernek. A növényi dolgok kiszolgálják az állatot és az embert, az állat kiszolgálja az embert, és az ember. Logikátlan lenne az, hogy minden hogy van egy építmény, amiben fölfelé haladunk, és az alsó emelet az ráépül a következő, és arra épül valami, és arra épül valami, és arra, a legteteje pedig teljesen önpusztító, és semmi értelme nincsen, semmi célja nincsen. Ez is egy, ha rendszert vizsgálom, akkor logikátlan feltevésnek tűnik, hogy mindennek van értelme, és mindenki szolgál valamit, valamilyen cél szolgál, és láthatóan így is van fölépítve ez az egész rendszer, hogy nem tudnánk meglenni ásványi nélkül, a növények se tudnák meglenni ásványi nélkül, mi meg nem tudnánk meglenni növények, meg állatok nélkül. De a rendszer így épül föl, akkor logikátlan, hogy ebben a rendszerben van egy elem, ami viszont teljesen céltalan és oktalan. Hát ezek mind olyan érvelések, amik arra mutatnak, hogy ez kell, hogy legyen célja a világnak. Most röviden miatt mi rátérnénk arra az érvelésre, amiről ma hosszasabban fogunk beszélni, és ami végül is a zsidóság és a kabala által elfogadott konszenzus és vélemény. Először is azt szeretném előrevetíteni, hogy nem fogjuk pontosan érteni, hogy miért akarta Isten a világot teremteni. Mert ez egy olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy miért teremtett, miért van Isten. Szóval, ha megérteném azt, hogy miért teremtett Isten a világot, akkor ez egy kicsit olyan, mintha már megértettem volna Isten magát. Tehát teljesen megérteni nem fogjuk, de többféle válasz létezik, még a kabalán belül is, a zsidó filozófián belül is, arra, hogy Isten miért teremtette a világot. Én csak hármat említenék, mert rátérnék a negyedikre, amit mi elfogadunk a legjobb válasznak, vagy a legvalódibb válasznak. Van egy olyan vélemény, ami azt mondja, hogy Isten azért teremtette a világot, mert Isten jó, és a jónak szokása, hogy jót tesz, és azért, hogy legyen kivel jót tenni, Isten megteremtette a rajta kívülállót, a világot. Ez az egyik feltevés. Ezeket most csak röviden említem. Nem nagyon tudjuk ezt 100%-osan elfogadni. Egy kicsit olyan hadilában áll ez a, hogyha neki szokás, a jónak szokás kikötelezi a jó meg a rossz fogalma, eleve csak akkor jön be, hogyha van valami Istenen kívül. Ha fölmerülhet az, hogy ugye, mi az a rossz, ami az Istennel ellentétes. Tehát és jót tenni, az a rosszat eltüntetni. Úgyhogy ez az egész fogalom nem teljesen állja meg így a helyét. De van egy ilyen vélemény, csak említem, hogy van. Van egy másik vélemény, azt mondja, hogy azért teremtette a világot, hogy az emberek megismerhessék őt. Ez sem teljesen jó, mert az emberek csak azután ismerhetik meg őt, hogy már léteznek. Van egy harmadik variáció, ami véleményem szerint a jobban érthető ebből az első háromból, ami azt mondja, hogy Isten azért teremtette a világot, mert hogy kifejeződésre juttassa az összes, még egyszer következek, hogy kifejeződésre juttassa végtelen erejét, végtelen képességeit. Ugye, mivel Isten végtelen, ennek egy kifejeződése, amikor megteremt egy véges világot. Ha nem teremtette volna meg ezt a véges világot, akkor nem jutott volna kifejeződése ez a képessége. És mivel a végtelen képességek halmaza, vagy végtelen képességek tulajdonosa, ezért ez a végtelen képességének, tökéletes képességének kifejeződése, hogy ő ezt megteremtette. Mondjak egy példát, hogy ez olyan, mint hogyha a nagyon-nagyon okos embernek, akkor tudjuk meg, hogy ő mennyire okos, amikor a legbonyolultabb gondolatot is el tudja mondani egy nagyon egyszerű gyereknek. Akkor mutatkozik meg, hogy az ő végtelen értelme akkor mutatkozik meg igazán, amikor ilyen alacsony szinten is le tudja vinni a dolgokat. És Istennek a végtelensége abban mutatkozik meg igazán, hogy teremt egy véges világot. Ezzel az érveléssel is van egy-két probléma. Az egyik probléma az, hogy mikor van szükség arra, hogy valaki megmutassa a végtelen... Egyrészt van kinek megmutatni, Másrészt én mondjuk tettük, hogy én tudok, meg tudom nyerni a maraton futóversenyt. De ez nem elég, hogy én azt mondom, hogy meg tudom nyerni, vagy hogy potenciálisan bennem van, hogy megnyerjem, vagy meg akarom nyerni, hanem ez meg is kell nyernem. De miért van az, hogy nálam aközött, hogy meg akarom nyerni a futóversenyt, és aközött, hogy meg is nyerem, hézag van. Hogy nem elég csak akarnom, hanem meg is kell nyernem. Azért, mert nem vagyok végtelen, és ezért önmagában az, hogy akarom megnyerni a futóversenyt, még nem jelent ez, hogy meg is nyerem. Elképzelhető, hogy csak azt hiszem, hogy meg fogom nyerni, de nem biztos. De Istennél nem kéne, hogy valójában megteremtse ahhoz, hogy a világot, ahhoz, hogy megmutassa, hogy ő ezt képes megteremteni. Mert ha ő tényleg végtelen, akkor nincs mire bizonyítania, hogy ez a képesség képes a valóságban meg is történni. Az, hogy nincs is kinek, arra még mondhatnánk azt, hogy ez nem egy bizonyítási kényszer, hanem egy kifejeződés az összes képességének. De a probléma az, hogy nem kéne a valójában kifejeznie, mert már az, hogy akarja ezt megtenni, az már elég lenne ez a kifejeződéshez, mert nem lenne semmi, nem visszatartja attól, hogy ez. Hát ezeket csak így félszóval említettem, nem ez a válasz, amiről mi most beszélni fogunk. A következő mondatot emeli ki a kabbala és a haszid filozófia, ami a Midrásban található. A Midrás az egy ilyen misztikus, agádikus magyarázatok a Bibliához, a Tórához. És a szentély sátor építése kapcsán, ami Mózes második könyvében található, ezt az idézetet mondja a Midrás, amit itt láttok az első oldalon, arról a második idézet. Azt mondta Rabbi Shmuel bar Nachman, amikor az örökkévaló megteremtette a világot, vágyakozott arra, hogy lakhelye legyen az alanti világokban. Tehát ezek szerint Isten azért teremtette a világot, mert vágyakozott arra, hogy lakhelye legyen az alanti világokban. Tehát ez az egy mondat, amivel mi most foglalkozni fogunk. Na, kérdezném tettek, hogy nektek mi az, ami ebből a mondatból furcsa? Mi az, hogy alanti világ?
Vágyakozott. Mit jelent, hogy Isten vágyakozik valami?
Jó. Mit jelent, hogy vágyakozik?
Ez egy emberi érzésnek tűnik.
Igen. Sőt, a vágyakozás az nem csak egy emberi érzés, hanem még gyakran egy emberi gyengességet is jellemez. Azt mondja, hogy valaki miért csinálod ezt? Azért, mert megkívántam. Akkor ez gyakran egy emberi gyengességre van megkívántad, mi? Tehát tudod, hogy egészségtelen. Meg tudod, hogy ez neked nem jó. De megkívántad, és nem tudtál magadon uralkodni. Egy kicsit nem érted, hogy Istennél ez hogyan lehet, mit kell ezzel érteni, igen?
Én úgy gondolom, hogy ez a vágyakozás pontosan, ahogy említettétek, hogy ez egy emberi tulajdonság. Most nem tudok csak, tehát ha beszélek, csak a saját fogalmaimmal tudok megfogalmazni valamit. Az Isten tulajdonságaival nem, mert nem ismerem. Tehát valamilyen emberi tulajdonságot rátestálok, de ez egyáltalán nem biztos, hogy ahogy az Istennél...
Ezt jelenti. Na jó, de hát ezt kérdezi akkor az Ilona, hogy akkor ha nem, akkor viszont mit jelent? Mégis hogy tudnánk kicsit jobban megérteni, hogy mit jelent az, hogy vágyakozott? Van-e még olyan, ami szerintetek kicsit kérdéses, vagy nem világos ebben?
Hát ez olyan, de biztos, hogy nem ezt jelenti, csak olyan, mintha ő hontalan lenne,
és ott akar. Nagyon jó, erre gondolok. Milyen Isten az, ami hajléktalan? Hogy nincsen lakása? És azt mondja, hogy ő szeretne lakhelyet ebbe az alantivel, mert eddig nem volt hol laknia. Egy kicsit furcsa, nyilván igazad van, nem ezt, hogy itt valami más jelent ez egyértelmű, csak mit jelent? Mit jelent az, hogy ő lakhelyet szeretett volna az alanti világokban?
Az emberekben.
De mi az, hogy lakhely? Mitől lesz a lakhely?
Ebben megint azt gondolom, hogy teljesen így igaz, hogy egy emberi fogalmat megalkotni.
Persze, ebben igazad van.
És a kérdés az, kell neki?
Igazad van,
Péter. Mert mi emberek tudjuk, hogy igen, nekünk akkor komfortos a világunk, ha van lakhelyünk.
Igen. De mi az, hogy lakhely? Ezt kell tisztáznunk, és akkor érthetőbb lesz. Hát ezek mind a három fogalom, és pontosan nagyon örülök, hogy ezekre a háromra rámutatod, mert én is pont erre a háromról akartam beszélni, és ezzel lesz az egész kép világos. Az, hogy Mit jelent az, hogy vágyakozott, mit jelent az, hogy lakhely, és mit jelent az alanti világban? Mind a három nem a szószoros értelmű jelenti azt, ami le van írva, hanem a Péternek igaza van, ezek csak ilyen kölcsönzött, számunkra érthető fogalmak, de kicsit jobban igyekezzünk megérteni, hogy ez mégis mire utal. Mert akkor kezdjük azzal, hogy vágyakozni. Az örökkévalóról azt mondjuk, hogy ő megteremtette a világot. Az örökkévalónak akarta, hogy megteremtődjön ez a világ, ezt feltételezzük róla, és azt fejtegette a Péter az óra elején, hogy nem tűnik valószínűleg, hogy ez egy céltalan dolog lett volna. Mert mégis kéne, hogy legyen valami célja. Ha Isten ezt megteremtette, ezzel kellett, hogy legyen valami célja. Kérdem én tőletek, hogyha valakinek van valamilyen célja, akkor az egy, az ő személy tekintve, hát ő akar valamit, aminek valami célja van, az ő személy tekintve ez egy előny, vagy egy hátrány? Ez azt mutatja, hogy ő egy erényes valami, vagy nem egy erény. Nem jó az erény szó sem erre, de hogy ez az ő nagyságára mutat, vagy az ő kicsiségére mutat. Ha ő akar valamit, ha ő el akar valamit érni. Aha. De én most arra gondolom, önmagában az, hogy én akarok valamit, az mire mutat?
Pozitív.
Szerintetek egy pozitív?
Fel lehet indulni, aki nem akar semmit, azt
van, van egy cél, van egy feladatom, mondjuk, tehát nem én tűztem ki, mondjuk van egy feladatom, tehát nem az
egómat. De most annak egy nagyon forradalmi eset fogok mondani. Azért ne felejtsük el, hogyha én nekem, ha én akarok valamit, és ezt az Ilonánk ismerős, mert erről beszéltünk vasárnap, ha én akarok valamit, az azt jelenti, hogy van valami, ami nekem nincs meg, és én azt akarom elérni. Ugye? Nem azt, valójában az akarat, az persze, abban benne van a szabad akarat, de ha mélyebben megnézzük, akkor az is benne van, hogy én valamit hiányolok, valami hiányom van, mivel véges vagyok, és valami hiányom van, és ezért szükségem van valamire, ami bennem nincs meg.
Te megkérsz engem valamire, és én meg akarom azt csinálni. Nekem nem hiányzik.
Másik értette valamit.
Jó, de azt jelenti, hogy ezek szerint amit meg akarsz csinálni, az még nincs meg. Ha meg lenne...
Nekem nem is hiányzik.
De mindegy, hogy hiányzik neked vagy nem, de sem neked, sem nekem nincs még meg. Magyarul? Végleg, végesek vagyunk. Ha végtelenek lennénk, nem akarnánk, de nincs, nem lenne mit akarni. Ha mindenem megvan, akkor nincs mit akarni. Ha már akarok valamit, azt mondhatja, hogy valami, ami nekem nincs meg, és én azt akarom. Most mielőtt ez csak egy kicsit ülepedjen a gondolat, akkor elmesélek egy érdekes dolgot. Ugye, és ez az, amit említettem, és a Ilonára, ha ismerős lesz. Ugye volt egy híres zsidó filozófus, akit úgy hittak, hogy Spinoza, Baruch Spinoza, akit ugye kidekeztettek, kiközösítettek a zsidó közösségből. Ő a következő, annak ellenére, hogy ő hitt Istenben, csak egy-két alap gondolatban nagyon ellentétesen gondolta a dolgokat, mint a zsidó hitelvek. Mit mondott például Spinoza? Pontosan ezt a kérdést tette föl. Azt mondta, hogy ha te akarsz valamit, akkor azzal igazából a korlátozottságodat látom. Mert mit látok? Hogy neked hiányod van valamiben, és ezért akarod. Most erről azt mondta, hogy Istenről nem mondhatjuk azt, hogy ő akar valamit. Mert ha azt mondom Istenről, hogy ő akar valamit, akkor ezzel csak azt mutatom, hogy nála hiányzik valami. És ezzel a hiányom az őnál, ezek szerint Isten mégsem végtelen, mondta ő, Spinoza. Ezért mit mondott Spinoza? Hogy Isten nem akaratból megteremtette a világot, mert a világ automatikusan jött belőle létre. Magyarul azt mondta, olyan ez, mint a nap és a napfény. A nap sem akarja, hogy legyen fénye, hanem a napfény automatikusan jön ki a napból. A nap nem foglalkozik azzal, hogy mi van a fényével, van vagy nincs, ez automatikusan jön belőle. Ebből a végtelen isteni energiából automatikusan jött létre a világ. És ezért, mondta Spinoza, a világ mindig is létezett. Szerintem soha nem lett megteremtve, hanem mindig is létezett. Ahogy Isten létezett mindig, ugyanúgy a világ is létezett mindig. Ezt mondja Spinoza. És nagyon szépen hangzik, ugye, a gondolat. Azt mondja, Isten nem akar semmit, mert ha akarna valamit, az már azt mutatná, hogy, hogy neki hiányzik valami. És ebben az is benne van valahol, hogy a világnak nem feltétlenül van célja. Mert ha a világ mindig létezett, akkor ezek szerint ahogy Isten is mindig létezett, ő is, a világ is mindig létezett, ahogy Istennek nincs célja, ennek sincs célja. Van azonban ez egy másik probléma. Ez mind szép és jó. De itt hiába Spinoza abból a célból mondta azt, hogy a világ olyan, mint a nap, a Istenhez képest, mint a nap fénye a naphoz képest, mert ezzel Isten dicsőségét akarta növelni. Azt akarta, hogy ne korlátozzuk Istenbe azzal, hogy azt mondjuk, hogy akar valamit. Ugyanakkor egy másik oldalról viszont korlátozta. Mert azt mondta, hogy Istenből automatikusan jön létre az a valami. Magyarul, Isten rá van kényszerítve, hogy létrejön belőle. Más szóval megint csak korlátozod Istent, mert azt mondod, hogy kényszer, hogy létrejön belőle. A nap nem tud választani, hogy létrejön belőle a napsugár vagy sem. És éppen ez a nap hiányossága a napsugár tekintetében. Tehát az akarat az igenis egy előny, nem egy hátrány. Mert hiába igazad van, hogy az akaratban benne van az, hogy valami neked hiányzik, de mégis az is benne van, hogy nem vagy kényszer, nem kényszer alatt történik veled valami. Hogy ha van Isten, akkor kényszerű dolog, hogy legyen világ. Akkor ezek szerint Isten kényszerben van arra, hogy legyen világ. És ezért a zsidó filozófia ezt nem fogadta el, ezt a tételt, és azt mondta, hogy Isten igenis akarta a világot, és akaratból jött létre a világ, szabad akaratból, nem volt kényszer alatt arra, hogy a világ létrejöjjön. Világos eddig a gondolat? Na jó, de a problémát még mi nem oldottuk meg. Akkor most, ha ő akarta, hogy létrejön a világ, akkor értsük azt, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy akarta, mert különben azt fogjuk mondani, hogy kényszer alatt volt, vagy kényszerből jött létre a világ. De a probléma mindig megvan, hogy ezek szerint ő akarta. Tehát van valami, amiben neki hiánya volt, és ebből a célból hozta létre a világot? Erre azt mondja a Kabbala, hogy nem. Isten az egyetlen, aki úgy tud akarni, hogy annak az akaratnak az akarat nem egy hiányt elégít ki. Az egyetlen olyan akarat, ami nem azért akar valamit, mert valamilyen hiánya van, és azt akarja kielégíteni. Akar, mert akar. És azt nem tudjuk, hogy miért akar. Ez az igazság. Csak azt tudjuk, hogy ő ezt akarta, hogy ez létrejöjjön. Hogy miért akarta, azt nem csak mi nem tudjuk, ő se tudja. Ez most nagyon furcsa hangzik. Nála nem kell, hogy azt mondjad, hogy akar, mert egy embernél, ha ő valamit akar csak úgy, minden ok nélkül, az egy hátrány. Mert az embernél az akara, éppen az a szép, amikor valamit végig gondolva, valamit céltudatosan akar. De Istennél, ha azt mondanám, hogy ő ezt valamilyen célból akarta, valamilyen hiányt kielégítve akarta, akkor ebben benne lenne az is, hogy ő neki hiányzik valami. Tehát igazából csak első menetben csak annyit tudok, hogy ő ezt akarta. De azt nem tudom 100%-ig megválaszolni, hogy miért akarta, mert nem feltételezhetem róla, hogy valami hiánya volt, és ezt a hiányt akarta pótolni. És ezért használja ez a mondat azt a kifejezést, hogy ő vágyakozott arra. És nagyon szép, amit a Péter mondott. Igen, ez a vágy, ez nem egy olyan típusú vágy, nem arra gondolunk, hogy Isten vágya volt. Nem tudta megmagyarázni magának, sőt, gyengeségére mutatott, hogy akarta, mint hogy én akarom azt a fagyit, hiába tudom, hogy ez egészségtelen, hanem arra utal, hogy vágyakozott, ugyanúgy, hogy egy vágyat nem tudsz megmagyarázni, ugyanígy nem tudod Isten akaratát megmagyarázni ebben az esetben. Hát azt nem fogjuk tudni megmagyarázni, hogy miért akarta. Na jó, de azt viszont meg tudjuk-e magyarázni, hogy mit akart. Ez első hallásra nincs egy különbség, de van különbség. Nem tudjuk azt megmagyarázni, hogy miért akarta létrehozni a világot, akkor ezek szerint semmi oka nincs a világ, semmi célja nincs a világnak. Mondjuk azt nem tudjuk, hogy miért akarta, de azt, hogy mit akart, azt tudjuk. Mit akart? Azt, hogy lakhelye legyen az alsó világokban. És akkor most azt fogjuk megnézni, hogy ez mit jelent. Mit jelent, hogy lakhelye legyen az alsó világokban? De kérdezem, hogy eddig érthető volt az nagyjából, amit mondtunk.
Azt mondta, hogy valamilyen szent vagy szakrális megjelenjen az anyagban is. Vagy
több ezt akarta.
Az anyagnál. Én így gondolom.
Ezt akarta. De nem azt, hogy miért ezt akarta, azt nem tudjuk.
Tudom, én csak gondolom.
Jó, ez egy olyasmi, amire ki fogom jutani, ez ebben igazad van. Igen?
Én azt gondolom, hogy amikor arra a kérdésre keresik a választ, hogy vajon az ő akarata egy hiányból involválódott-e, akkor megint csak azt tesszük, hogy azt mondjuk, hogy ha Isten ember lenne, akkor az akarata abból származna, hogy valami hiányzik belőle, de ő nem ember. Tehát mi megint megpróbáljuk behelyettesíteni egy háromdimenziós lényt, nem tudunk egy négydimenziós, tehát valamilyen paramétere kell, hogy legyen, amit nem értünk meg, mert egydimenzióval alatta vagyunk.
És pont ez az a paraméter.
Igen.
Tehát ebben igazad van, hogy tehát ezért vetítettük el, hogy ezt nem fogjuk tudni megérteni, és ne is feltételezzük, hogy meg tudjuk érteni. De most kicsit jobban, konkrétabban megfogalmaztunk, hogy mi az, amit nem tudunk megérteni. A miértet nem tudjuk megérteni, mert nála nem kell, hogy legyen miért. Nálunk, a mi háromdimenziós létünkben kell, hogy legyen miért, mert ha valaminek nincs miértje, akkor annak sem miért, akkor az gyakorlatilag nem létezik. De nála nem kell, hogy legyen miért, mert a miért az csak a véges dolgoknál kell, hogy legyen, nála nem kell, hogy legyen miért. Igen?
Ezt a miértet nem lehetne két részletét választani, mi okból és mi célba, mint az angol, hogy what for, vagy pedig why. Mert én azt mondom, hogy az okát azért valahol könnyebben tudnánk vizsgálni egy kicsit, mint a célját.
Okay, ez igaz. Akkor ugyanazt mondom, mint én, csak más fogalmazásban. Én azt mondtam, hogy külön választottuk azt, hogy miért teremtette és hogy mit teremtett, de egy még jobb fogalmazás igazad van az. Azt mondjuk, hogy milyen célból teremtette, azt nem tudjuk. De hogy milyen ok, vagy lehet már nem is tudom, hogy melyiket lehet. De mit akart ez? Nem. Hogy azt, hogy miért, hogy mit akart tőlünk ebben a teremtésben, azt tudjuk. De azt, hogy mi ez, mi késztette őt erre, vagy ez neki miért jó, azt nem tudjuk. De akkor mit akart tőlünk? És ahhoz, hogy meglássuk, hogy mit akart tőlünk, mert lehet, hogy igazából nem akart semmit. Ha már azt mondom, hogy miért nem tudok választani, akkor mondjam egyszerűen azt, hogy nem akart semmit. Megteremtette, fogalm sincs, hogy miért teremtette. De, ugye mi van egy tóránk, és a tórából mégiscsak tudunk dolgokra következtetni, és a tóra, hisszük azt, hogy ez a tóra, ez egy jó útmutató a számunkra. Ha nem lenne tóra, akkor meggyőződésem, hogy nem tudnánk csupán logikai úton eljutni arra, hogy mi a célja a létünknek. Igen?
Egyáltalán, most lehet, hogy költség, de a tóra is valamiből íródott vagy lett.
Nagyon jó a kérdés, de a Tórát nem úgy tekintünk, mint egy isteni kinyilatkoztatás, amit abszolút axiómának fogadunk el.
Kinek ki,
Isten a zsidó népnek, minden egyes tagjának egyiptomi kivonulás után.
A többi nép az nem. És akkor minek az alap? Tehát valami alapja van a Tórának. A Mózes kőtáblái, hogy kapcsolódnak ide.
Jó, akkor ezt tisztázzuk, igen.
És Mózes, hogy kapcsolódik az egészhez, és akkor csak lehet, hogy eljutunk, mert hát, ha jól tudom, Isten először Mózeshoz szólt, vagy az egész zsidó néphez.
Jó, ezt tisztázzuk. Hát amit mi tóraadásnak nevezünk, az a 10 parancsolat, ami az egész zsidó néphez, amiben az egész zsidó néphez szólt Isten, és Mózesnek nem volt közvetítő szerepe. Ez után hozta Isten le a két kőtáblán ezt a 10 parancsolatot. Igen, írásban is, de előtte ez egy esemény volt, ahol a zsidók egy hegy lábánál hallották ezt a kinyilatkoztatást. És megtapasztalták ezt. Hány évvel ezelőtt? 50 nappal azután a zsidók kijöttek Egyiptomból, 3320 évvel ezelőtt.
És miért pont
Miért pont akkor? Hát ez egy teljesen külön téma.
Mert itt nagyon hasonlít Pünkösdhöz az egész dolog nekem. Mert
hát persze is hasonlít, mert ott...
Tehát minden ugyan onnan...
Hát mivel ebből született ez az a vallás...
Az egészet akkor, mert valamire jutunk akkor.
Persze, jutni fogunk valamire. Persze. De hát akkor mi ezt a... Amit később íródott a Tórában, tehát az egész Mózes 5 könyvében, az pedig ennek a... megbizonyosodott kinyilatkoztatásnak a folytatása. De akkor a bizonyosságunkat a Tóra biztosságáról a kinyilatkoztatás adja, ahol Isten mindannyiunknak megjelent közvetlenül. Ez egy elég külön téma, de esetleg majd erről is fogunk egyszer szót ejteni. Most akkor viszont, ha megnézzük a Tórát, amiből mi meg akarjuk tudni a kérdés, hogy mi a többi néppel, erre is majd mindjárt rá fogunk kérni. Ha megnézzük most a Tórát, hogy a Tórában milyen, mit mond a Tóra az helyes életvitelről, vagy mi a célja az embernek a világon, akkor azt figyeljük meg, hogy a zsidóságban nagyon sok parancsolat van. Ugye, teli vagyunk parancsolatokkal. Összesen a Tórában, Mózes 5 könyvben 613 parancsolatot, olvashatunk. Ez a 613 parancsolat, ez mind furcsa mód egy fizikai cselekedettel kapcsolatos. Mindegyikben van valamilyen fizikai cselekedet. Tehát, amikor imádkozunk, akkor fölkötünk imaszíjakat, amikor megemlékezünk az egyiptomi kivonulásra az ünnepeken, akkor valamilyen fizikai cselekedettel emlékezünk meg. Eszünk macert, vagy nem eszünk kovászosat, vagy meglengettünk egy négy növényből álló csokrot sátoros ünnepen, és a sátorban lakunk. Még az imádkozásnál is előírás az, hogy a szánkkal kimondjuk az ima szavait. Ha csak gondolatban imádkozunk, az nem, akkor nem tettünk eleget kötelességünknek. Tehát mindig valamilyen fizikai cselekedettel, minden egyes parancsolatban valamilyen fizikai cselekedettel van összekötve az Istenhez való kapcsolat. A micva az mindig valamilyen fizikai cselekedet. Hiába van meg minden áhítatom és minden jó akaratom, ha nincs meg a fizikai cselekedet hozzá, akkor az hiányos. Olyannyira, hogy a szabály azt mondja, ha mondjuk valaki imádkozott, és a szájával kimondta a szavakat, de nem volt mögötte áhítat, akkor a kötelesség, nem, ez nem egy jó dolog, de a kötelességének mégis eleget tett, annak, hogy reggel este imádkozni kell. Nem ez a cél, de mégis a kötelességének eleget tett, mert a gyakorlatban csinálta, amit csinálni kell, a fizikai gyakorlatban. Ha viszont valaki minden áhítat megvolt, és nem imádkozott, akkor ő nem tett eleget. De a szavakat nem mondta ki, akkor nem tett eleget kötelességének. Mi azt jelenti, a zsidóságban nagyon komolyan ott van mindenben a fizikai cselekedet. Fizikai tárgyakkal, az én fizikai testemmel, a szövetség Isten és a zsidó név között mondjuk a körülmetélésben, ez az én testemmel kapcsolatos. Tehát első látása kicsit szokatlan és érthetetlen, hogy miért kell ezt ennyi fizikai cselekedet összekötni, amikor a lényeg a szív, nem? A lényeg a gondolat, az áhítat. Akkor miért kötjük mégis ennyire gyakran össze a cselekedettel? Van egy szép történet, amikor meséli egyik híres rabbi, aki a sztálin időkben Szibériába száműztek, és hát borzasztó körülmények között élt ilyen eszkimó faluban, tengette életét, messze a civilizált világtól, és ebben a faluban volt még egy száműzött zsidó, aki nem a vallásossága miatt volt száműző, hanem azért, mert mondjuk trockista volt, és nem sztálint. Vagy azt hitték, hogy trockista. Mindenesetre vallás ellenes volt az ember. És ez a történetünk főhőse az első Pészakkor, amikor ott volt számüzetésben, akkor nagyon szerette volna a Pészakot megtartani, hogy kell, és várta, hogy küldje a családja a pászkát. De ebben a faluban nem volt posta, hanem csak több száz kilométerrel odébb. És akkor az életét veszélyeztetve elment a postához, és ott várt, és minden, és nem jött csomag. És ez nagyon elkeserítette, visszament, és hát minden akarat meg volt benne, hogy megtartsa a Pészakot, de mégsem volt mit ennie, inni, tehát a szimbolikus ételek nem voltak ott, nem tudott pászkát enni, kiment a erdő, és azt mondta, Istenem, nem tudom megtartani a micvát, de hát ez van. És elsírta magát. Következő évben viszont megérkezett a pászka, nagyon örült neki, és úgy gondolta, hogy ezt a másik zsidót is meghívja az ünnepre. És meg is hívta, de az azt mondta, hogy hát ne arra, ugye én nem tartok pészek, hát ilyen marhaságokkal nem foglalkozom. Ez nagyon elszomorította őt, és az eszkimók látták, hogy az ő kedves barátjuk, a rabbi bácsi nagyon szomorú, és megkérdezték, hogy miért. És elmondta nekik, hogy ez van egy zsidó ünnepség, ez a másik zsidó, és ő nem akar vele együtt ünnepelni. Ezek nem ismerték, nem cécóztak, oda mentek ez a másik zsidó, és azt mondták neki, ha nem tartod meg vele a Pészakot, akkor megkéselünk. És nem volt más választása, eljött és együtt megtartották a Pészakot. Most, erre fölteszi a kérdést. A micva szempontjából, ha nem az állítatot nézzük, a micva szempontjából, hol volt inkább megtartva a micva? Az első a Pészakkor, amikor nekem minden állítat megvolt, a gyakorlatban nem csináltam, mert nem volt meg a pászkám. Vagy a második évben a barátunk Pészakja, ez a trockista zsidó, akinek semmi állítata nem volt, sőt, szinte kényszerből tette, amit tett, de mégis megtette. Mi a válasz állakában? A zsidó felszakadása, hogy a másodiknál miért? A gyakorlat a lényeg. A gyakorlat. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell állítat, de a gyakorlat a lényeg. De miért ennyire fontos? Miért fontos az, hogy én föltekerjem a karomra a filint, és ezzel imádkozzak? Hát nem elég szívben imádkozni, nem elég az áhítat. Az egyszerű válasz erre az, hogy mivel ezek a parancsolatok nekünk szólnak, ezért mi gyakorlati emberek vagyunk, akkor lesz igazi súlyuk, hogyha valami gyakorlati dologgal kötjük össze. De mindig azt szokták, hogy miért fontos a hagyomány, mert egy valamilyen gondolatot, egy valamilyen érzést az életünk részévé tesz. De itt több, itt azzal is lehetne példázni, hogy azt mondjuk, hogy olyan, mint hogy elmész a szegény ember, tessék nyugodtan inni. Ha elmész egy szegény ember mellett, és teljesen átérzed, hogy milyen szerencsétlen, jaj, szegény, milyen szörnyű, de nem adsz neki 100 forintot sem, akkor nem adsz neki pénzt, akkor nem sokat számít, hogy te nagyon megszántad őt. Viszont hogyha odamész, és adsz neki, akkor is, hogyha nem szántad meg, és nem elmélkedsz azon, és nem érzed át, hogy milyen szörnyű a sorsa, akkor mégis megtetted, amit meg kellett tenned. De ennél van egy mélyebb magyarázat is. Miért van szükség arra, Isten miért olyan parancsolatokat adott, ami a fizikai világgal van összeköttetésben? Azért, mert Isten azt akarta, amire ti is már céloztatok, hogy a fizikai világ, ami egy olyan fizikai világ, ami alanti világ, az ebben az alanti világban, ami attól alanti világ, hogy Isten egyáltalán nem érezhető benne, alapállásban, maximum hinni lehet Istenben, de érezni Istent nem. Ebben a világban, aminek ez a természete, amiben emberek úgy leélhetik az életüket, hogy nem is gondolják, hogy van Isten, éppen ebben a világban tegyük mi ezt a világot egy szentebb helyé, változtassuk meg a világ, a fizikai világot, és vigyünk be ebbe a fizikai világba valami szellemi. A kabala nyelvén találjuk meg az elveszett isteni szikrákat. Mit jelent ez, hogy megtalálni az elveszett isteni? Van egy ilyen kabalisztikus fogalom, hogy amikor hogy a világban van 288 elveszett isteni szikra, és amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, akkor már 286-ot megtaláltak. A maradék kettőn dolgozunk az elmúlt 3000 évben. Mi a dolognak a lényeg ezeknek az isteni szikráknak? Vegyünk egy konkrét példát. Én kimegyek a mezőre, és látok egy fát, meg madarakat, meg egy tehenet legelészni a mezőn. Amikor ezekre ránézek, akkor nem lehet azt mondani, hogy rögtön Istenre asszociálok. Hogy azt mondom, hú, ott van Isten abban a tehénben. Az a tehén is Istentől van. Persze elkezdek gondolkodni, hű, de szép ez a táj, milyen szép ez a teremtés, milyen nagyszerű ez a természet. Lehet, hogy eljutok oda, hogy ez Istentől van, de nem lehet azt mondani, hogy rögtön meglátom benne Istent, amikor a tehénre fogok nézni, azt mondják, hú, de színes ez a tehén, vagy valami más. Viszont, ha ezt a tehenet megfogom, és levágom, és a húsát megeszem, akkor ugyanígy folytatódik, akkor meg arra fog gondolni, hogy milyen jó eső érzés ez a steak, és milyen finom. Viszont, hogyha ezt a tehenet levágom, és a bőréből mondjuk egy tóra tekercset készítek, vagy egy filint, egy imaszíjat, a húsát pedig, és eleve úgy vágom le, hogy egy bizonyos szakrális előírás szerint, és előtte elmondok egy áldást, és Isten nevét megemlítem, majd az egész elkészítés egy ilyen isteni szabályrendszer szerint fog történni, és fölkerül egy szombati asztalra, akkor az a tehén, abban a tehénben meg lett találva az isteni szikra. Magyarul össze lett kötve Istennel. Az a kapcsolata, ami úgyis megvan neki Istennel, csak rejtve, hogy ő Isten által teremtett, folyamatosan léteztetett lény, ez a kapcsolat érezhetővé és láthatóvá válik. És ez mindenben így van. most nem lehet minden pehénből tóraszekercset csinálni, vagy finint, de mondjuk a cipő, ami készül a bőréből, azon jó úton járok, és annak, ahogy te mondtad, tudatosan élem az életemet, és mindennek megtalálom a célját, és mindent ennek a célnak az érdekében használok föl, mindenben érezhetővé teszem Istent, akkor az a világot megemelem. Először megemelem saját magamat, a saját magam testét és fizikai. Úgyhogy megeszek egy ételt, és ezt jó célra használom, akkor azt megemelem annak az ételnek a tartalmát, azt, aki elkészítette azt az ételt, minden energiát, amit belefektettek abba az ételbe. Ha ülök egy lámpa alatt, amiben elektromos áram fut és világít, és ez alatt a fény alatt tórát tanulok, akkor ez a lámpát is megemeli, meg azt az elektromos, meg azt az erőművet, ami azt az elektromos energiát létrehozza. Mindennek a létezése, ha olyan pozitív cél érdekében történik, akkor magasabb szintre emelkedik, ahogy ezt a tányában már nagyon részletesen tanultuk. Akkor a zsidóság szerint ezzel én lakhelyet teremtek Istennek az alatti világokban. És kérdezted, hogy mi az a lakhely. Kérdeztük, mi az a lakhely. Azt mondja, nézzétek meg az utolsó idézetet az oldalunkon. Azt mondta Rabbi Elazar, minden olyan ember, akinek nincs földje, az nem ember. És ezt úgy is szoktuk mondani, hogy minden olyan ember, akinek nincs lakhelye, az nem ember. Miért nem ember az? Miért nem teljes emberi minőségében ember az, akinek nincs otthona? Miért? Mert hol... Az ember csak otthon szokott önmaga lenni. Ugye? Az ember mindig elmegy otthonról, akkor egy kicsit megjátsza magát. Nem mond el mindent magáról, meg nem úgy viselkedik teljesen lazán. Fölvesz egy valamilyen állarcot, fölvesz valamilyen szerepet, így van. Annak függvényében veszi fel azt a szerepet, hogy milyen az a közösség, vagy ez a társaság, vagy ahova ő megy. De otthon teljesen önmaga szokott lenni az ember. Mert ott elereztheti magát, be vannak zárva az ajtók, nincs kinek megjátszani a magát. Az embernek nincs otthona, nincs hol megjátszani a magát, akkor nem tud önmaga lenni. Ezek szerint mit jelent az otthon? Az a hely, ahol önmagad tudsz lenni. Jelenleg Isten ebben a fizikai világban nem önmaga. Milyen furcsa hangzik. Miért? Mert nem érezzük őt, nem tapasztaljuk meg, hiába Isten valójában minden, és minden, a végtelen mindenütt ott van, és minden rajta múlik, ezt mi nem érezzük. Mint ha Isten fölvenne egy állarcot, és nem tapasztaljuk őt meg. És ő azt akarta, hogy mi érjük azt el, hogy itt ő neki otthona legyen, magyarul rámutassunk, megtaláljuk őt, érezhetővé tegyük őt az ő valódi formájában, ekkor lesz neki itt otthona. Ha a fizikai világ minden elemét megemeljük, és úgy megváltoztatjuk a világot, hogy azáltal, hogy minden fizikai dolgot, a világ minden elemét szent célra használjuk, ezáltal érezhetővé tesszük Istent a világban, akkor otthont teremtünk neki ebben a világban. Ez azt jelenti, hogy ő hajléktalan. Azt jelenti, hogy magyarul egy olyan helyen, ahol Isten önmagában nincsen, nem érezhető, ahol állarccal van ott, egy ilyen helyen tesszük érezhetővé Istent. Azt kérdezted az óra elején, hogy az előző lapon még rajta volt, aki Istent látja, az ember, aki Isten, ember nem tapasztalhatja meg Istent, vagy nem láthatja Istent, ha látja, akkor nem élhet tovább. Ezt nagyon sok szinten lehet megmagyarázni, hogy ez mit jelent. De egy alapszinten azt mondhatjuk, hogy ennek az élet, a mi életünknek egy alap feltétele az, ebben a világ, fizikai világban, hogy mi nem érezzük, nem látjuk Istent. Ha látnánk Istent, akkor az életünk, ahogy mi ismerjük, nem lenne ugyanez az élet. Nem lenne szabad akaratunk, nem is gondolnánk arra, hogy más tegyünk, mint az isteni akarat. És lehet, hogy idő után még magunkra se gondolnánk, nem is gondolnánk, hogy mi létezünk, mert annyira arra koncentrálnánk, hogy csak Isten létezik. Isten, a végtelen Isten létezik. Hát Isten egy ilyen világot teremtett, amiben ő nem érezhető. De azt az abszurditást várta el tőlünk, hogy éppen ebben a világban, ami a legalantibb világ, amiben ő nem érezhető, tegyük őt érezhetővé. És hogyha ez megtörténik, akkor ezzel teljesül be a világ célja. Ezért van az, hogy a zsidóság szerint ez az egész messiásnak a fogalma. Az, amit a más vallások tanítanak a messiásról, az egy teljesen eltorzított képe már a messiásnak. Ők mit mondanak? Azt mondják, hogy a messiásra azért van szükség, hogy ő megváltson minket a mi bűneinktől. Mi pedig azt mondjuk, hogy a messiásra nem a nekünk van szükségünk, hanem nem arról van szó, hogy mi, hogy nekünk van szükségünk a messiásra, hanem a messiást mi érjük el. A messiási kort mi érjük el azzal, hogyha megváltozunk mi, és megváltoztatjuk a világunkat. Ha megváltoztatjuk a világot, és jobbá tesszük, akkor automatikusan eljön ez a messiási kor, amiben Isten igenis érezhető még ebben a fizikális, alanti világban is.
Azért nekem csak lenne egy kérdésem erre, hogy ugye ezt hisszük, hogy Isten megteremtett bennünket, ami élettelen, az állatik, a növényik, az ember. De én nekem mégis a fölmerül az a kérdés, hogy akkor miért nem felső szinten teremtett meg bennünket, miért kell ezt nekünk megtanulni? Tehát nem tudjuk ezt? Tehát nem tudtuk ezt,
tehát
meg kell nekünk ezt tanulni?
Nagyon jó a kérdés. Ha ez tényleg az a cél, hogy ebben a világban érezzük Istent, akkor miért nem tudta Isten eleve úgy megteremteni a világot, hogy eleve érezzük? Hát erre egyszerű a válasz. Mert mi az előbb említett példára visszatérve, mi a nagyobb dolog? Hogyha egy egyetemi tanár érti meg, hogy mit mond a Nobel-díjas tudós, vagy hogyha egy óvodás érti meg, hogy mit mond a Nobel-díjas tudós. Sokkal nagyobb dolog, hogyha az óvodás érti meg. Az egy sokkal nagyobb dolog, hogyha egy Nobel-díjas tudós az óvodásnak is el tudja magyarázni. És ez történik velünk. Ha minket Isten úgy teremtett volna, hogy adott dolog lett volna, hogy mi érezzük őt, ebben nagy kunc nincsen. Az az igazán nagy kunc, hogy úgy teremtett meg, hogy magunktól mi nem érezzük ezt, és a saját erőnkből érjük azt el, hogy mi érezzük. Mi nagyobb dolog? Valamit ajándékba kapni, vagy a saját munkámmal elérni. Nyilván az, amit a saját munkámmal elérni. A Talmud azt mondja, az ember jobban tiszteli azt, az egy karé kenyeret, amit a saját munkájával ért el, mint azt, amit, azt a, mint kilenc olyat, amit a fele barátja adott neki.
Azt tanuljuk meg, hogy hogy kellett az egy karé kenyeret.
Jó, erre is mindjárt rátérünk. Csak még azt mondanám el, hogy azért relatív, mégis Isten jobb helyzetbe teremtett bennünket a kezdet-kezdetén. Amikor Isten megteremtette a világot, akkor Ádámot és Évát beleteremtette az Édenkertbe, és mit látunk, hogy Ádám és Évánál Isten fogalma nem volt annyira rejtőzködő, mint a mi esetünkben. Beszéltek Istennel, ott el voltak, és itt elvesítettek. A vétkük által azonban kilettek űzve az Édenkertből. A kiűzés az Édenkertből az nem más jelent, mint ugyanebben a fizikai világban voltak előtte is, csak ebben a fizikai világban előtte olyan volt, mint Édenkert. Mert érezhető volt Isten. És a bűnök által azt érték el, hogy most már nem annyira érezhető. Ha az ember vétkezik, akkor igazából ezt éri el, hogy Isten kevésbé érezhető benne, meg az ő számára is. Egyre inkább fásultá válik az Istennel, vagy a spirituális dolgokkal szemben. És ez történt Ádámmal és Évával is. Tehát a kezdet-kezdetén a helyzet jobb volt, mint most, hogy úgy mondjam. De a kérdésedben, hogy hogyan tudjuk azt megtudni, megtanulni, hát ezért mondja a zsidóság, hogy ezért van szükség a Tórára. Ezért van szükség a parancsolatokra, ezekből tudjuk megtanulni. Ez az útmutatás, Isten megteremtett bennünket egy ilyen formán, amiben nem, ő nem érezhető, és nekünk az a célunk, hogy érezhetővé tegyünk, és adott hozzá egy használati utasítást, ami a Tóra.
De az egy, mi meg sokfélek vagyunk.
Jó, akkor a kérdésed az, amit korábban föl lett téve, hogy ez a zsidókra szép, de mi a helyzet a nem zsidókkal?
Meg az egyénekkel.
Az egyénekkel? Jó, akkor féltétel, és akkor kezdjük azzal, A tóra az egy, de mindenkihez szól. Egyénektől függetlenül mindenki megtalálja benne az utasítást. Egyrészt a gyakorlati parancsolatok mindenkire egyformán szólnak, ha csak nincs meghatározás, egy valami csak egy csoportra, mondjuk csak az nőkre, csak a férfiakra, csak a zsidókra, vagy csak a papi törzsre, vagy csak a... Ha ez így van, akkor az tényleg csak rájuk vonatkozik, de mondjuk azon belül mindenkire, ami a gyakorlat tekintetében. Mert a Tóra az egy jogi könyv. Ugye a jog mindenkire vonatkozik, a polgárjog is, meg a világi jogrendszer. Ugyanígy ez is mindenkire vonatkozik. Az áhítat tekintetében, amit hozzá fűzünk még a gyakorlathoz, abban mindenki más. És ezt mindenki magától az jön. De a gyakorlat tekintetében mindenki jön. Arra a kérdésre pedig, hogy a zsidóság szerint akkor ez megmagyarázza, hogy mi a zsidók célja, megmagyarázza, hogy mi az emberiség célja. Igen, megmagyarázza. A zsidó vallás tanítása szerint minden embernek valahol ez a célja. A különbség csak annyi, hogy bizonyos szempontból a zsidóságnak nagyobb a feladata ebben. Nagyobb a felelőssége. És ez jelenti azt, hogy ő kiválasztott nép. Nem azt, hogy ő neki több joga lenne, vagy önmagában többet érne, hanem azt, hogy nagyobb a felelőssége. Mert a zsidóság szerint minden népnek van, az emberiség egészének ott van a Noé 7 törvénye, ami 7 alapvető tanítás, amelyben benne van a egyisten hit, a bálványimádás tilalma, ne ő, a ne lopja, ne paráználkodj, a ne edd élő állat húsát, tehát az állatkínzás, hogy élő állatot nem szabad enni, és benne van az, hogy állíts fel egy jogrendszert, és ne káoszban éljed az életed. Ez egy alapvető hét, amit mindenkinek meg kell tartani. A zsidóknak még pluszban még nagyobb feladatuk van, hogy még inkább érezhető, mindezek fölött még érezhetővé kell, hogy tegyék Isten, ez pedig a 613 parancsolat. Akkor összefoglalva, hát sok mindenről még nem tudtunk beszélni, ezekről a következő órán lesz szó a idézetek közül. De jó is, hogy megvannak, hogy tudjátok előre olvasni, és ha valakinek van így kérdés, amit most is volt, akkor ez... Hát összefoglalva az, hogy megteremtette a világot abból a célból, hogy lakhelyet teremtsen az alanti világban, tehát az a mi célunk, akkor most először is azt mondtuk, hogy azt nem tudjuk, hogy miért. Arra nincs válasz, hogy miért csinálta. Azt, hogy mi okból, vagy mi a célja ezzel, azt tudjuk, hogy mit akart ezzel a világgal. Azt akarta, hogy mi lakhelyet teremtsünk neki. A lakhely teremtés pedig egy ilyen, vagyis egy metafora, ami arra utal, hogy egy olyan világot teremtett, amiben ő alapjáratban nem érezhető, és azt akarta, hogy mi a szabad akaratunkból érezhetővé tegyük őt itt. Van esetleg még kérdés elhangzottakkal kapcsolatban? Mindenkinek? Jágos? Köszönöm szépen!